Kedves testvérek, a ma reggeli igeszakaszt, mint hogy a kiosztott lapon is láthatjátok, az Efézusi levél 6. részéből az első 9 vers lesz. Arra kérek mindenkit, hogy aki teheti, fennállva hallgassa Isten igéjét. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát, lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, valóban élsz, és Te vagy a mi Urunk, és szeretnénk mi a Te jó szolgáid lenni. Kérlek, segíts bennünket ebben. Te áldj meg, hogy mi a jó szolgáid tudjunk lenni. És mint szolgáidnak szükségünk van arra, hogy taníts bennünket, hogy tanuljunk. És az az imádságunk, hogy most ezen az Isten tiszteleten ezt a prédikációt kérlek, hogy használd arra, hogy mi tudjunk tanulni, hogy mi tudjunk jobb szolgáid lenni. Kérünk Istenünk, hogy Te áld meg az igének a szólóját, és áldj meg bennünket is, hogy megfelelő talaj lehessen a mi szívünkben, hogy ne útfélre és ne tövisek közé hújjon a mag, hanem jól előkészített földbe, ahol a magok megtermik a termésüket, és gazdagon vissza tudjuk adni neked azt, amit tőled kaptunk. Urunk Istenünk, imádkozunk az országunkért, mindenütt más helyért, ahol hirdetik a Te igédet, a Te igéd ott se térjen vissza dolga végezetlenül. Hadd imádkozzunk a gyermekeinkért és a gyermekek között szolgálókért, áld meg az ő alkalmakat is. És kérünk Téged, Urunk, országunk vezetőiért, azért imádkozunk, hogy Téged keressenek, a Te akaratodat keressék. Urunk Istenünk, adj melléjük bölcs tanácsadókat, akik a Te akaratodat ismerik és keresik. Ámen.
Amikor gimnáziumba jártam, minden évben, az év végén adtak ki egy évkönyvet. És benne volt az évkönyvben az események, ami történt az iskolában, abban az évben, és volt fénykép mindegyik hallgatóról, hogy otthon még mindig vannak ezek az évkönyvek, nekem esetleg kellett volna behozni egyet magammal, most akkor lehetett látni, hogy én hogyan néztem ki hosszú hajval, amikor volt vagy fönt a fej tetejében. De az egyik érdekes dolog ebben az évkönyvben, legalább a 7. és 8. osztályban volt olyan oldalak, amiben kiírtak, hogy ki a legjobb sportoló az iskolában. És akkor minden fiú harcolt, hogy ő kerüljön abban az oldalba, én sohasem kerültem oda. Volt egy másik, hogy melyik ember az, aki a legnagyobb valószínűség, hogy ő egy sikeres üzletember lesz. Miért volt ez, nem tudom, de mindig volt egy jó tanuló ott azon az oldalon. Volt egy másik oldal, ki a legszebb az iskolában, elég szubjektív döntés az, én se kerültem arra az oldalra. És volt még egy oldal az, hogy ki a legnépszerűbb. És én se kerültem arra az oldalra se, de ha gondolnám, hogy mi a gyülekezetben kiadunk egy ilyen évkönyvet, valószínűleg a mai nap után én nem lenném a legnépszerűbb. Mert a mai igével fogunk érinteni olyan dolgokat, amit én miért nem mondani, hogy valamelyik pontnál valaki fog érezni azt, hogy hú, te most beszélsz rólam. Nem illik ezt csinálni egy Isten tiszteleten. Vagy miért próbálsz beszélni egy olyan terület a mi életünkben, ami nincs rendben? Valahogy én azt láttam, mint lelkész, amit olvasunk az apostolok cselekedet 20. rész a 27. versben, hogy a mi feladatunk hirdetni az Isten teljes akaratát. Mint ige hirdetőr, én nem tudok csak beszélni azok a területekről, ami könnyű és népszerűek. Hanem én azt látom, hogy néha kell beszélni olyan dolgokról az igében, ami azt mondom, hogy egy kicsit nehéz. Egy 25-30 évvel ezelőtt volt egy csapat, ami létrejött az Egyesült Államokban, a neve, ami kaptak, a Jézus Szeminár. És a Jézus Szeminár volt ilyen 200-300 teológus. És ez a 200-300 teológus úgy döntöttek, hogy a mi feladatunk dönteni az, ami ott van a 4 év evangéliumban, amit valóban Jézus mondott. És volt olyan, hogy olvastak egy verset, és akkor a 250 ember tudta szavazni. Volt 4 különböző szín, nem emlékszem pontosan, melyik volt a 4 szín, de tegyünk fel, hogy a piros az, ami ez biztos, hogy Jézus mondta ezt. Utána volt a sárga, az volt, hogy Jézus valószínűleg nem mondta ezt, de valóban ez volt, amit ő gondolt. A harmadik az volt, hogy Jézus nem mondta ezt, de ez igaz. És a negyedik az volt, hogy Jézus biztos nem mondta ezt, és ez nem is kellett, ez nem igaz, ez valaki csak hozzatette a Bibliához. A végeredmény ennek a tanulmányból, az egyik, amit azt mondtak, hogy biztos, hogy Jézusnek volt 2 szülő, aki élő emberek voltak a Földön, akkor azt mondja, hogy nem szűztől született. A másik, amit mondtak, hogy az összes csoda, az ki kell törülni, mert a csodák nem történtek. Az, hogy Jézus adta az ő életet áldozatul a kereszten, és meghalt az emberek, ez se igaz. Feltámadás, az se történt. Lényegében az összes mondani való, amit Jézus mondta, ők valahogyan azt mondta, hogy a 7% az, ami valóban Jézus mondta. És valahogyan én azt látom, hogy ami történik itt, az, amikor az ember úgy dönt, hogy mi az, ami tetszik nekem a Bibliában. Az, ami tetszik, az, amivel tudok együtt érteni, az az Isten igéje. De ha van olyasmi benne, ami nem tetszik nekem, ami egy kicsit túlzás, amit nehéz elfogadni, akkor én fogok felobírálni, és én fogom mondani, hogy az nem az Isten igéje. Egy pár évvel ezelőtt a Biatorbágyon voltam, és a Cseleni Laci mesélt egy olyan helyzetről, amikor egy férfi odajött hozzá, és beszélgették, és ez a férfi a beszélgetés közben azt mondta a Lacinak, hogy én nem tudok elfogadni azt, amit a Biblia tanít, arról, hogy szabad elválni vagy nem. És ahogyan ment tovább a beszélgetésen, egyszer ez a fiú kezdett keresni valamit a Bibliában. És Laci látta, hogy volt olyan igéhelyeket, ami ki volt húzva, nem ala húzva, hanem ki volt húzva, pirosa. És a Laci kérdezte ezt a fiútól erről az igéről, és azt mondja, hogy ez nem a Szentírás. Az valami, ami valaki hozzatett később. Érdekes, hogy az összes igéje, ami beszélt arról, hogy elválni, vagy nem elválni, az mind volt kihúzva. Ez az ember Lényegében ő azt mondja, én fogok dönteni, mi a Szentírás. És mi azt mondjuk, hogy milyen nevetséges az. Ki mérne kihúzni valamit a Bibliából, hogy az nem az Isten igéje. Mi esetleg nem húzunk ki a Bibliában, de sajnálom, túl gyakran, gyakorlatban igen. Túl gyakran mi próbáljunk azt mondani, hogy vannak olyan igék, ami esetleg érvényes volt akkor, abban a kultúrában, de most a 21. században az nem igaz. És én azt mondom, hogy persze vannak ilyen igék. De azt kell látni, hogy nagyon kevés olyan igé van, ami függ az akkori kultúrától és az akkori helyzettől. Messze a legtöbb dolog a Bibliában érvényes a múltban, érvényes a jelenben, és érvényes lesz a jövőben. És azért látom, hogy vannak olyan dolgok a Bibliában, ami azt mondom, hogy nem népszerű. Esetleg azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, ami nem divatos. Vagy vannak olyan dolgok, ami nem illeszkedik be abba a kultúrába, amiben mi növekedtünk fel. És én azt mondom, hogy szerintem a felolvasott igéj tartozik ehhez a kategóriához. Azt, hogy tudunk megérteni az összes gondolatmenet, vissza kell mennünk az 5. részre, a 21. vershez. És itt Paul azt mondja, engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Már most lesz egy jelentkező. Azt mondja, hogy jó, ez már itt nem az Isten igéje. Mert Jézus nem mondta ezt, hanem csak Paul mondta ezt. De én azt látom, hogy amit Paul írt, az Istentől ikletet volt. És mi azt olvasunk a 2. Timoteus 3.16-ban, hogy a teljes írás Istentől ikletett. Nem csak azt, amit Jézus mondott, nem csak az, ami az Új Szövetségben, hanem a teljes írás. És ez az igé azt mondja, hogy engedelmeskedjetek egymásnak. Ez egy bevezető gondolat, és utána látjuk az igében különböző helyzetek, amikor kell engedelmeskedni. Az első volt, amiről beszéltünk 2 héttel ezelőtt, a házasságban, és azt láttunk, hogy igenis vannak különböző szerepek a házasságban, és a feleség szerepe, hangsúlyozom ezt, hogy ezt nem beszél az értékről. Mert a férj és a feleség, a férfi és a nő értéke között nincs semmi különbség. De a szerepek között, mind a gyülekezetben, mind a családban vannak különbségek. És ez az igé az Efézus 5-ben azt mondja, hogy a feleség feladata alávetni maga a férje alá. Vannak más igék, például a Róma 13, ami beszél egy másik területről. Ez se nagyon tetszik nekünk. Minden lélek engedelmeskedjenek a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az Istentől rendeltetett. Ez az igé azt mond, hogy alá kell vetnünk magunkat, az állam alá és az állam törvényei alá. És én azt mondom, hogy ha én adném egy lehetőséget, hogy mindenki írjon le, hogy mik a öt törvény, amit legkevésbé szereted, akkor én azt mondom, hogy szerintem mindenki gond nélkül tudna elég gyorsan leírni öt törvényt. De ez az, azt mondja, hogy független attól, hogy tetszik egy törvény, vagy nem tetszik, a feladatunk alavetni magunkat. Abban a területben engedelmeskedni kell. Persze, valaki azt mondja, de vannak kivételek. Igen, vannak kivételek. De pont az, hogy kivétel, azt jelenti, hogy a 99%-ban nem kell foglalkozni a kivétellel, hanem kell foglalkozni az, amit a törvény mond. A kivétel itt, azt látjunk, hogy amikor az állam olyasmi mond, ami ellentétes az igével. Ha az állam azt mondaná, hogy nem szabad hirdetni az evangéliumot, én azt mondom, jó, én vállalom a következményeket. Mert Isten mondja nekem, hogy hirdetnem kell az evangéliumot. De én azt mondom, hogy a legtöbb törvény, amivel mi találkozunk egy-egy országban, nem akadályoz azt a szabadságunk, vagy azt a feladatot, amit Isten ad nekünk. Másik terület, a zsidókhoz írt levél, a 13. rész, és itt már látjunk azt, hogy a szerző beszél a gyülekezetről. A 7. versben beszél egy kicsit a gyülekezeti vezetőkről, hogy mi az ő feladatuk, utána folytatja a 17. versben. Bízatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, úgy, mint aki erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel. És nem sohajtozva, mert ez nem válnak javatokra. Én óvatos akarok lenni itt, amikor erről beszélem, mert én vagyok az egyik vezető a gyülekezetben, és nem akarok úgy átjönni ezzel a gondolattal, hogy látjátok, én vagyok hatalomban itt, és a te feladatod alavetni magad. De én azt látom, hogy itt megint van egy elv. Független, hogy én ebben a pozícióban vagyok, mint az egyik gyülekezeti vezető, vagy nem. Ez az ige beszél arról, hogy azok az emberek, akinek vezetnek, nagyon nagy a felelősségük. Isten fog számot kérni tőlünk, hogy mi hogyan vezetünk ezt a gyülekezetet. Egy nagyon nagy felelősség. És én azt tudok mondani, hogy aki jelen pillanat szolgál ebben a gyülekezetben, mint vezető, érzi ezt a felelősség, és nagyon komolyan veszi ezt a feladatot. De ez az igé azt mondja, hogy hallgassunk rájuk. Valahogyan ez az igé azt mondja, hogy alá kell vetni magunkat a vezetők alá. És azt mondja, hogy ha mi ezt csináljunk, a vezetők tudnak örömmel vezetni. Azt kell mondanom, hogy az utolsó hetekben nem mindig örömmel tudtam vezetni, mint gyülekezeti vezető. Én azt mondom, hogy inkább többször nagyon fáj volt a szívem. És szeretnék bátorítani mindenki, hogy vigyázni kell, vizsgálni kell a mi szívünket. Hogy valóban mi azt teszünk, ami épít, ami öröm hoz a vezetőknek, vagy van egy kis lázadás bennünk, ami akadályoz azt. Jó. Visszamenjünk most az Efézus 6. részhez, és úgy kezdődik itt az Efézus 6. részben, hogy kezd beszélni a gyerekekkel. Én azt mondom, hogy a legtöbb gyerek nincs itt most, hanem lent vannak a vasárnapi iskola csoportokban. De én azt mondom, hogy még mindig van elég sok fiatal itt. Én azt mondom, hogy az az ember, aki gyerek, aki még otthon él, lényegében még mindig függ a szüleitől, akkor ha te abban a helyzetben vagy, akkor még gyerek vagy. És ez az ige azt mondja, hogy a gyerek feladata engedelmeskedni a szülőknek az Úrban. Mert ez a helyes. Én azt mondom, hogy nagyon fontos, hogy látjuk, amit még mondik, hogy az Úrban. Nem, ez nem jelenti, hogy a feltétel az engedelmeséghez, hogy a szülők legyen hívők. Nem, amikor látjuk azt az Úrban, lényegében, amikor egy fiatal engedelmes a szüleihez, lényegében azt jelenti, hogy ő engedelmes Istennek. Az Isten elvárása az engedelmesség az otthonban. És az engedelmesség azt jelenti, hogy amikor a szülők mondanak valamit, hogy ezt kell csinálni, azt jelenti, hogy mi csináljunk azt, kérdőjelzés nélkül, kifogás nélkül, és időhúzás nélkül. Ez nem egy könnyű dolog a gyereknek. Mert a gyerek azt mondja, hogy de amit te mondsz, az nem jó. Amikor én gyerek voltam, én nem tudom, hányszor kellett mondani a szüleimnek, hogy más lett a világ, mint amikor te gyerek voltál. És az a fajta szabály ebben a világban, ez nem lehet. Én mindig próbáltam feszíteni a határokat. Kifogás nélkül. Félként. Csinálném, de. Mindig van valami jó kis kifogás. Az egy jó dolog, de nekem van egy jobb dolog. Akkor az nem engedelmeség. Időhúzás. Szülei kérnek, hogy csináljad ezt. Mi nem mondjuk, hogy igen, mi azt mondjuk, hogy majd. Majd. Ez az ige szerint, az már nem az engedelmesség. Az engedelmesség az, hogy ha valaki kér, mit csinál? A folytatás itt azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat. Én azt mondom, hogy az engedelmesség az egy olyan, amit egy szülő várhat egy gyerektől, ameddig az a gyerek függ tőle. De amikor egy gyerek félnő és független válik, amikor kezdik egy önálló életet, akkor az nem félmentiért ettől a gondolattól. A felnőtt gyerek feladata meg mindig tisztelni az ő szüleit. De én azt mondom, hogy nem csak a felnőtt gyerek, ez egy feladat a gyereknek, aki még otthon van. Mert a tisztelet beszél inkább arról, hogy milyen a szív hozzáállása. A héten olvastam egy könyvet erről a témáról, és a könyv címe az volt, hogy pásztorolni a gyerek szívét. És a könyvben a szerző gondolata az volt, hogy a legfontosabb egy gyerek életében nem az, hogy ő betartja a szabályokat, hanem az a kérdés, hogy mint szülő, mi hogyan tudunk formálni az ő szívét. És ha ő csak külsőleg tartja be a szabályokat, de van lázadás a szívében, én azt mondom, hogy akkor a szülő lényegében nem tudta elérni azt, amit kellett volna elérni. A szülő feladata hatni a gyerek szívére. Az sokkal nehezebb. Mert nem tudunk olyan könnyen mérni azt, hogy ez sikerült vagy nem. De azt kell látni, hogy a gyerek feladata az engedelmesség és a tisztelet. És az független attól, hogy tökéletes a szüleid vagy nem. Mert én tudok mondani valamit a fiataloknak, nincs tökéletes szülő. Vannak szülők, akik egy kicsit hibáznak, vannak más szülők, akik többet hibáznak, de független attól ez az igény kéri a fiataltól az engedelmesség és a tisztelet. Nem a szülők miatt, hanem Isten miatt. Most beszélek egy kicsit a szülőkkel, mert a negyedik versben Paul azt mondja, hogy ti apak pedig nem ingereljetek gyermekiteket, hanem neveljetek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Itt az igében azt mondja, hogy ti apak. Lehet szélesebben értelmezni ezt. A feleségek is, az édesanyák is tudnak figyelni erre a gondolatra. Hogyan tudunk nevelni a mi gyermekeinket? És megint én azt látom, hogy a világban nagyon sok jó gondolatok vannak. De azt is kell mondanom, hogy a világban tudunk találni olyasmit, ami teljesen ellentétes a Bibliával. És a mi feladatunk felemelni ezt az igét. Ez a Szentírás. Ez a mi kézikönyvek, mint keresztény emberek, hogy hogyan éljünk a keresztény életet. És a példabeszédekben én azt látom, hogy ott abban a könyvben többet látjunk a gyereknevelésről, mint bármelyik más könyvben a Bibliában. És ott a Salomon látja azt, mondja azt, hogy hogyan kell csinálni a gyereknevelést. Több helyen. Sajnálom azt kell látni, hogy ő nem teljes sikerrel csinálta azt, amit ő leírt. De mégis meg vagyok győződve arról, hogy azok az elvek, amit ő adott, igazak. Az egyik fő feladat, mint szülő, amit én azt mondom, hogy tanítani, nevelni a gyerekeinket. És az a nevelés jön attól, hogy mi tanítjuk őket. Az, hogy mi egy példát mutatunk nekik. Az, hogy az a gyerek érzi azt, hogy mi féltételek nélkül szeretjünk őt. A Péter első levelében, a negyedik rész, a nyolcadik vers. Mindennek előtt az egymás iránt szeretet legyen kitartó bennetek. Mert a szeretet sok bűnt elfedez. Én azt láttam, hogy mint szülő a fő feladat a mi életünkben szeretni a mi gyerekeinket. Valaki föltesz egy kérdés arról, hogy hogyan lesz valaki egy jó szülő. És nagyon egyszerű. Jó döntéseket kell hozni. És az ember kérdez, akkor jó, de hogyan tudok jó döntéseket hozni? És a válasz a tapasztalat. De én fiatal vagyok, eddig nem volt gyerekem, most már van kettő, aki fiatalabb, mint 2 éves, hogyan tudok szerezni ezt a tapasztalatot? Rossz döntésekkel. És van egy nagy igazság abban. Csak a kérdés az, hogy mi, mint szülők, tudunk tanulni a rossz döntéseinkból, vagy nem. Én azt mondom, hogy én tudok garantálni minden szülőnek, minden nagy szülőnek, fogtok hibázni. A kérdés az, hogy mi tudunk-e tanulni azok a hibákból. És tudunk a jövőben másképpen nevelni. Az egyik nagy kérdés, amit felmerül bármikor, amikor beszéljünk a gyereknevelésről, hogy szabad-e használni a testi fegyelmezés. Hogy a Biblia mit mond erről? Mert mi tudjunk azt, hogy a társadalomban egyre inkább az a válasz, hogy nem szabad. Csak mondom egy tapasztalatot, ami történt velem az utolsó időben. 2 évvel ezelőtt voltam egy református gyülekezetben egy evangelizációt tartani. És amikor ott voltam, én találkoztam 2 olyan gyereket, amit én azt mondom, hogy ritkán találkozom ilyen gyerekekkel. Semmi tekintély nem volt a szülőknek. És ez mind a 2 gyerek fiatalabb volt, mint 7 éves. De én azt mondom, hogy lényegében abban az otthonban a gyerekek uralkodtak, azt csináltak, amit ő akartak csinálni. Amikor én ott voltam, abban a házban, én azt kell mondanom, hogy rosszul éreztem magamat. Nem tudtunk együtt leülni, vacsorázni nyugalomban. A gyerekek miatt. Én féltem az asztalnál, ahogyan a gyerekek felálltak, csináltak ezt, mikor fog leesni. Következő este, amikor visszamentem oda, a következő nap az evangelizálásra, láttam, hogy a kis fiúon volt valami az arcán, és kérdeztem, hogy mit történt, és azt mondta, hogy elesett, amikor felállt a széken, Pont azt csináltam, amit láttam, hogy egy gyereknek nem szabad ezt csinálni. A szülők nem mondtak semmit. Szerdán este egy másik református gyülekezetben voltam evangelizálni. És amikor érkeztem oda, bementem a házukba az alkalom előtt, az 5 éves vagy 6 éves kislány, a 3 éves kisfiú, mind a ketten oda udvariasan jöttek üdvözölni. Szia, Manti bácsi, örülök, hogy itt vagy. Utána elmentem, tartottam az evangelizációt. Visszajöttem, leültünk vacsorázni. A szülők egyszer mondták a gyerekeknek, hogy menjetek az asztalhoz. Mindig egy gyerek oda ment, leült az asztalnál. A vacsora alatt végig ültek egy helyen, a 3 éves is, és gond nélkül tudtunk folytatni egy mélyebb beszélgetés a szülőkkel a vacsora alatt. Utána volt az idő lefektetni a gyerekeket. Lefeküdtek a gyerekeket. 2 perc múlva a 3 éves kisfiú kijön. Szomjas vagyok. Akkor vizet adtak neki. Visszamegy. 2 perc múlva kijön megint. Folyik az olyan. Jó. Visszamegy. A szülők már kezdtek beszélni, hogy meddig bírjunk, vagy meddig, meg hányszor lehet kimenni, mert ez már több, mint általában. És én azt mondom, igen, de én itt vagyok ma este, és azért jön ki, azt tudjunk azt. És akkor 2 perc múlva megint kijön, folyt az óram, akkor nem folyt az óra. Csak ez volt megint az oka, hogy ő kijön. És akkor az édesapja ment a fiúval, visszavitte őt a szobába. Hallottam, hogy egy kicsit halkan beszélgetnek egymással. A gyerek többet nem jött ki. Én egy olyan példát láttam itt ebben a családban. És kérdeztem az édesapjától, amikor kijött, hogy hogyan csináltok a gyereknevelést? És ő azt mondta, hogy amit olvasunk a példabeszédekben. Arról, hogy mint szülők a mi feladatunk fegyelmezni a mi gyerekeinket. És igenis vannak olyan helyzetek, amikor kell megvérni az örfenek. És ez által ő látja, hogy mik a korlátai az ő életemben. Én azt mondom, hogy számomra ez a 2 lelkész család egy példa. És szándékosan hozom olyan példák, nem a gyülekezetünkből, hanem más helyekről. De azt látom, hogy az egyik családban kudarc a gyereknevelés. És én azt mondom, hogy a másik családban teljes siker a gyereknevelés. Mert az egyik családban alkalmaznak azok a Biblia elveket, amit olvasunk a példabeszédekben. És a másik családban azt mondnak, hogy ezek az elvek nem felelnek meg a mai kultúrára. Nem szabad fegyelmezni a gyereket. És én azt mondom, hogy látjunk az eredményt. Én azt mondom, hogy a fegyelmezés az egyik mód, ahogyan tudunk kifejezni a szeretetet. És én azt mondom, hogy ha kihagyunk a fegyelmet a gyereknevelésből, én azt mondom, hogy az egyik értelemben nem megfelelő módon szeretjünk azt a gyereket. A harmadik terület, amiről van szó itt, a szolgák, én tudomásom szerint nincs szolga itt köztünk ma délelőtt, de én azt láttam, hogy abban a kultúrában voltak szolgák, ebben a kultúrában szolgák nincs, de nagyon sok alkalmazott van. Egy munkahelyen az egyik értelemben az alkalmazott egy kicsit olyan, mint egy szolga. A mi feladatunk a munkahelyen csinálni azt, amit a főnök mond. És én azt mondom, hogy valahogyan ugyanazok az elvek, amit mondtam a gyerekekről, azt látom, hogy ez igaz, amikor beszéljünk egy munkahelyről. A főnök mond valamit, én kérdőjelezem, miért kell így csinálni? Vagy van valami, azért nem jól csináltam, mert. Vagy majd csinálom. Én azt látom, hogyha egy alkalmazott így van egy munkahelyen, egy nagyon rövid idő alatt az az ember munkanélküli lesz. Mert a főnök nem várja ilyen reagálást. A főnök azt várja, amikor ő kér valamit, hogy mi azt mondjuk, hogy igen, uram. És minőségi munkát teszünk le az asztalra. Időben. Ez az ige azt mondja, hogy amikor mi kapunk valami feladatot egy munkahelyen, a feladatunk nem főleg megfelelni a főnöknek. Esetleg ez egy kicsit furcsán hangzik, de én azt mondom, hogy van egy nagyobb feladat megfelelni Istennek. És azt kell, hogy az legyen a mi gondolkodásunkban a munkában, hogy a munkát, amit én végzem, az olyan minőségi munka legyen, ami megfelel Istennek. A főnök nem minden út jelen. Ő nem tud látni, hogy te milyen szorgalmasan dolgozol, amikor ő nincs ott. De én azt mondom, hogy Isten ott van. És Isten látja. És akkor az én feladatom nem megfelelni a főnöknek, hanem megfelelni Istennek. És én azt mondom, hogy ha azt a munkát, amit én csinálom, az megfelel Istennek, akkor az biztos jó lesz a főnöknek. De én akarok úgy élni, mint keresztény ember, ahogyan az tetszik Istennek. Az utolsó gondolat, amit nem is tettem itt, mint negyedik pont a vázlaton, az, hogy mi a feladat a mesternek, ha van rabszolgája. Én azt mondom, hogy mi a feladat a munkaadónak. Azért nem nagyon beszélem erről, mert azt látom, hogy nagyon kevés van itt, aki olyan pozícióban az ő munkahelyen, ahol ő egy munkaadó. De mégis egy szóval én azt mondom, hogy a munkaadó nagyon fontos, hogy ő tisztességesen végezi az ő munkát. Ne kihasznál valakit, hanem ő valóban építi azt az embert. A Biblia igazságok érvényesek ma. Akkor is, ha néha várnak valamit tőlünk, ami nem könnyű, ami ellentétes a társadalommal. Hogy álljunk hozzá? Kész vagyunk azok a helyzetekben alavetni magunkat az a célra, hogy tudunk dicsérni az Urat. Én azt mondom, hogy lényegében Ez az evangélium lényege. Az evangélium lényege az, hogy mi alaveszünk magukat. Hogy mi elismerjünk azt, hogy Isten a mindenható. És én csak egy bűnös ember vagyok. És az én feladatom, mint bűnös ember, alavetni magamat Isten alá, és kérni azt tőle, hogy te legyél a megváltom. Te legyél az Úr az én életemben. Így kezdjünk a hívő életet. Egy ajándék, amit Isten ad nekünk. Kegyelem által. És én azt mondom, hogy így tudunk folytatni az engedelmes, alázatos élet, ha mi függünk Istentől és az ő kegyelmétől. Imádkozunk. Édes Atyám, kérjünk, hogy segíts minket alavetni magunkat a te ígéd alá. Segíts minket, hogy mi nem próbáljunk félőbírálni, hogy ez igaz és ez nem igaz. Kérünk, hogy végezd azt a munkát a mi szívünkben, hogy mi örömmel tudunk elfogadni azt, amit mondsz nekünk. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy a viselkedésünkkel mi tudunk dicsérni téged. A te segítségeddel. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.